A prédikáció alapigét a Lukács evangélium a 9. fejezetének 57. versétől a 62. verséig olvasom. Akkor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: követlek, akárhova mégy. Jézus azonban így felelt: a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: kövess engem. De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta: követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt: aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, ezekben a percekben, ezen a napon, ezen a délelőttön szerte a világon sokfelé olvassák az evangéliumból ezt a részletet, mint az ige hirdetések alapigéit. Nem könnyű ez az ige, és bizonyára sokféle magyarázat születik majd, ami leginkább megpróbálja majd kicsit enyhíteni Jézusnak ezeket a kemény szavait, ahogy azt megszoktuk tenni, hogy nem is egészen azt mondja, vagy nem egészen úgy kell ezt érteni. De néha ez éppen nem vezet célra, éppen úgy, ahogy ezt a régi történetben ismerjük, hogy egy út kanyarban hajt az autós, és lát egy papot, egy reverendában is egy nagy táblát tart a feje fölé, hogy állj, közel a vég. És magába morog, hogy már megint mit akarnak ezek a papok, gázt ad, és egy néhány pillanat múlva egy nagy csörömpölés hallatszik. Aztán jön visszafelé a kanyarból egy rendőrautó, és megáll a pap mellett, és kiszól a rendőr, hogy köszönöm, atyám, a segítséged, de talán mégis jobb lett volna azt írni, hogy állj, leszakadt a híd. A papok már csak így bonyolítják a dolgokat, mondja a történet, vagy úgy mondják el, hogy az emberek ne értsenek belőle azonnal mindent, és jobb lenne, hogyha egyenesen megmondanák, hogy mi a baj egyáltalán ezzel a világgal. De az biztos, hogy nagy baj van, és ezt akarja kifejezni ez a mai ige is, és nagy változásra van szüksége az embernek, az emberiségnek, hogy el tudja kerülni ezt a nagy bajt. Korábban Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti az, és aki elveszti az életét, én értem, az megtalálja. Tehát az életről van szó, az életnek a megtalálásáról, az életnek az elvesztéséről, és Jézus követéséről. És ez a mai történetünk is azt mondja, azt üzeni, ha ki valaki odafigyel, és így olvassa, hogy lehetetlen számunkra Jézust követni igazán. Főleg akkor, hogyha megnézzük azokat, akik tényleg komolyan vették, komolyan vették ezeket az igéket, és az életüket erre az igére, ezekre az igékre állították rá. Kevesen voltak ilyenek a történelem során, akik annyira szó szerint értették azt, amit Jézus mond. Az egyik ilyen leghíresebb keresztény ember volt egy Ferenc nevű, akit Assisi Szent Ferencnek ismer a világ, aki tényleg úgy gondolta, hogy ha Jézus ezt mondja, hogy mindent ott kell hagyni érte, és mindenről le kell mondani érte, akkor ez biztos komolyan kell venni. Akkor ez szó szerint ezt jelenti. És ő tényleg mindent ott hagyott, még a ruháját is, a családját, a barátait, és kivonult egyedül egy lakatlan helyre, egy romos templomhoz, és ott kezdte az új életét. És micsoda hatalmas példa ez azóta is a keresztények számára, hogy mennyire nehéz komolyan venni, és micsoda lehetetlenséget kíván tőlünk szinte ez az ige, az mutassa meg az ő egyik leghíresebb ilyen párbeszéde, ami fennmaradt a legendáriumában, hogy Szent Ferenc megmagyarázza Leó testvérnek, miben áll a tökéletes boldogság. Ez egyik legismertebb ilyen beszélgetése. Idézzük fel újra. Egy alkalommal Szent Ferenc Leó testvér társaságában Perugiából jövet az angyalos boldogasszony kolostora felé tartott. Kemény tél volt, úgyhogy az Isten hidege majd megvette őket. Egyszer csak Szent Ferenc odaszól Leó testvérnek, aki egy kicsivel előtte ballagott, és azt mondta neki. Leó testvér, bár a kisebb testvérek életének és jámborságának példája az egész földön, a lelkek épülésére szolgálna is, mindazonáltal írd és szorgosan jegyezd föl, nem ebben van a tökéletes boldogság. Aztán felsorolja, hogy mi minden tehetnének az ő testvérei, ezek a kis testvérek, az ő követői, aztán már idős korában mondja ezt a tanítást a Leó testvérnek, mondja, hogy akár visszaadhatnák a vakok szemeinek a látást, gyógyíthatnának, akár úgy prédikálhatnának, hogy mindenki megtérjen, de nem ebben van az igazi boldogság. Már jó 7 mérföldnyi úton tartott ez a beszéd, amikor végre Leó testvér nagy álmélkodással megkérdezte Szent Ferencet, így szólván hozzá, Atyám, kérlek téged az Isten nevében, mondd meg tehát, miben van a tökéletes boldogság. Szent Ferenc akkor így felelt meg neki, amikor mi csuromvizesen az esőtől és összefagyva a hidegtől, mocskosan a sártól és elcsigázva az éhségtől, elérjük majd az angyalos boldogasszony kolostorát. S kopogunk a kapun, és a kapus mérgesen kinéz és megkérdezi, kik vagytok? Mi meg azt feleljük, ketten a ti testvéreitek közül. Ő pedig így válaszol, hazudtok, közönséges csavargók vagytok, akik tekeregve a világon becsapjátok az embereket, és elorozzátok az alamizsnát a szegények elől, takarodjatok innen. És nem nyitja ki nekünk a kaput, hanem kint hagy ácsorogni a hóban és a lucsokban, dideregve és éhezve a késő éjszakában. Akkor, ha mindezeket a bántalmakat, ha mindezt a durvaságot és megaláztatást türelmesen, fölindulás és zúgolódás nélkül elviseljük, sőt alázattal és szeretettel, azt gondoljuk magunkban, hogy az a kapus csak ugyan jól ismer bennünket, és Isten adja a szót ajkára ellenünk. Ó Leó testvér, írd, ebben áll a tökéletes boldogság. Hát ki az, aki így tudna tenni? Mert Ferenc így tudott tenni, tényleg így tett. De ki az, aki ebben követője lehetne, vagy társa lehetne ebben, hogy a szívében békességgel és örömmel azt mondja, hogy na hát, igaz, ezt érdemlem, én vagyok a legkisebb a bűnösök között, és én érdemlem ezt meg, és én veszem fel a keresztet, és így követem Krisztust, mindent otthagyva, és magamban nem semmi büszkeséget meg nem tartva, hanem alázatosan és szeretettel elfogadom azt, amit Isten rám mér. Ki az, aki ezt így tudná tenni? Ki az, aki mindent ott tudna hagyni, és a biztonságot, amikor rókáknak is van barlangjuk, a égi madaraknak is van fészkük, ki az, aki hátat tudna fordítani mindennek a múltjának, és egészen csak Istenre figyelni, és mindent tőle várni. Ez az első tehát, amikor olvassuk az evangéliumot, hogy Istenhez fordulunk az ő kegyelméért, és azt kérjük tőle, hogy a mi alkalmatosságunk, Urunk, tőled van, ahogy az ige is mondja, egyedül tőled. Tégy minket alkalmassá, alkalmatlanokat. Mert bizonyára magunk erejéből mindezt nem tudjuk megtenni. De mégis, ha már itt az elénk áll ez a jézusi példa, beszéd és tanítás a Lukács evangéliumából, akkor tanuljunk tőle valamit, amit rajtunk áll. Erősítse meg bennünket. Még hogyha ezt a nagy-nagy készséget és odaszánást és szeretetet és szenvedélyt magunkban fel nem gerjeszthetjük, ezt csak a Szentlélek tudja nekünk megadni, csak imádkozhatunk érte. De mire tanít bennünket Jézusnak ez a szava? 3 ember áll itt a Jézus előtt az evangélium leírásában, akik mint tanítványok akarnak lenni, vagy nem akarnak, de Jézus szólítja meg őket. Az egyik lelkesen megy oda, hogy követlek bárhová mégy, a másodikat Jézus hívja magához, a harmadik szintén maga ajánlkozik, hogy követlek, de előbb elmegyek, és elbúcsúzom. És ez azt mutatja, hogy nem egyformán jön el az idő mindenkinek, hogy Jézus tanítványa és követője lehessen. Hogy különféle életszakaszaink vannak. És van, akit ekkor hív el a lélek a szíve mélyén, mert vágyakozni kezd Jézus után. Van, akit Jézus maga szólít meg az élete eseményei során. És van, akit pedig egyenesen még visszautasít, azt mondja, hogy figyelj, gondold meg jól, mert lehet, hogy te másra gondolsz, mint ami valójában ez a hívás, ami valójában a tanítványság, amit jelent. Különféle idők vannak, és amikor a gyermekeinkre gondolunk, akik a jövő héten hittantáborba és ifjúsági táborba is mennek, akkor imádkozunk Istennek, hogy hívja el őket, és készítse el őket erre az elhívásra. Nem mindenkit most fog elhívni, de mindenkit készíteni fog erre. Mindenkinek megvan a maga útja és a maga ideje. És ezek az idők és ezek az utak az Isten kezébe vannak, és egyszer majd eljön, hiszen mindannyiuk számára, és imádkozunk érte, mindannyiuk számára a hívás és a megszólítás, a szívekbe megszületik ez a vágy, hogy Jézus követői legyenek. És kívánom, hogy, és kérem is, hogy Isten tegyen minket ennek az eszközévé az ő életükben is, hogy hallják az evangéliumot, és ott megszülessen bennük majd egyszer, kivirágozzon bennük majd az evangélium magja, amit most elültettek az ő szívükbe. De nézzük meg sorba azért ezt a három embert, aki jön, mert mind a háromtól tanulhatunk valamit. Az első ugye maga keresi Jézust, és mondja, hogy akár hova mégy, én követlek téved, és erre így felel Jézus, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs a fejét hová lehajtania. Ez különösen azok számára tanulságos és figyelmeztető, akik az egyházban, a kereszténységben valami biztonságot keresnek. A régi szép dolgoknak a újraélését, megőrzését, és oda akarnak jutni, amilyen régen volt, és ahhoz a békességhez, ahhoz az otthonossághoz, amit régen jelentett számukra a templom, a kereszténység, ehhez a védelemhez. És azt mondja Jézus, hogy a kereszténység, az én követésem az nem ilyen. A rókáknak lehet barlangjuk, az égi madaratnak lehet fészkük, de akik utána jönnek, azoknak ilyen nincs. Nincs a fejét az emberfiának hova lehajtania. Akik engem fog követni, annak nem lesz biztonsága a jövőben. Az ne ezt keresse, ne ezt keresd az egyházban, ne a biztonságot keres, hanem a szabadságot keresd. Jézus valami újra hív, valami ismeretlen felé hív, valami nagyszerű felé hív, ami tele lesz persze bizonytalansággal és szorongással, és sokszor félelmetes dolgokkal is. De vele leszel, és ő meg fog téged védeni, és ő keresztül fog vezetni ezeken a dolgokon. Mert vele leszel, vele nem lesz legfeljebb szállásod. Ahogy Szent Ferenc is tudta, hogyha elutasítják a kolostor ajtajában, a téli fagyban és esőben, de Jézussal lesz, mert Jézus vele lesz ott is. És ez lesz a legnagyobb boldogság, hogy vele maradhat, és éppen ott marad vele, kinn a kapu előtt, és ha bemegy, akkor lehet, hogy nem maradna vele annyira, legalább biztosan nem. Tehát ez az első, hogy a Jézus követése az nem a biztonságról, hanem a szabadságról szól. A második embernek a megszólítása és a válasza arra tanít bennünket, hogy amit nem lehet Jézusnak mondani, az a szó, hogy előbb. Hogy engedd meg, hogy előbb. Nagyon kegyes persze, hogy engedd meg, engedélyt kér rá, de ez a szó nincs, nem lehet ott, hogy előbb tegyek ezt meg azt. Pedig milyen szent és milyen nagy dolgot mond, hogy elmegyek, hogy eltemessem az apámat. De ott van ez a szó, hogy előbb elmegyek, és eltemettem, és majd utána jövök vissza. Jézus mondja, hogy ez így nem lehet, ez így nem jó. És ez nem azt jelenti, hogy Jézus a végtisztességtől akarná eltántorítani a tanítványait, hanem azt jelenti, hogy ne nélkülem menjetek oda, hogy ne előbb menjetek oda, hanem velem együtt menjetek oda. Nyilván ezt mondja ő, hiszen itt is van gyászoló család közöttünk. Ma reggel kaptam a hírt, hogy elhunyt Magyar Lajosné tanárnő testvérünknek a férje, és kéri az imádságunkat ebben a nehéz időben. Hát persze, hogy Jézus itt van velük, és azt akarja, hogy őt vigyük el a gyászolókhoz, hogy őróla beszéljünk a gyászolóknak, hogy ővele vigasztaljuk a gyászolókat, ahogy tettük is ezt az elmúlt héten is, három ízben is, és fogjuk tenni még ezután is. Tehát nem azt mondja, hogy nem fontos ez végtisztességet megadni és emlékezni, hanem azt mondja, hogy ne ez legyen előbb és utána hozzám, hanem előbb hozzám, és velem együtt mindenhova, máshova. És ugyanez a sorrend is érvényes erre, hogy nem csak, hogy előbb nem akarja, hogy valami legyen nála, hanem azt mondja, hogy még utána se akarja, hogy legyen nála valami. Hogy nehogy sorrendbe állítsuk őt, hogy ő az első, aztán van második, aztán van harmadik, mintha az mind nélküle lenne, mintha neki meg tudnánk adni azt, ami az övé, aztán a többi más pedig megtartjuk magunknak. Bármilyen kegyesen is hangzik, de úgy elszomorított, pár hete hallottam a református félórában, a rádióban egy kedves lelkipásztortól, aki beszámolt arról, hogy sikerült felújítani, vagy megépíteni a templomot, és a riportának mondta, és nem is a riportának, hanem a felvételen hangzott, amint meghatottam, megköszönte a családjának, hogy éveken keresztül elviselték, vagy elhordozták azt, hogy ők csak a harmadikak lehettek Isten és a gyülekezet után. És bizonyára sokan úgy hallgatták ezt a riportot, hogy na hát igen, ilyennek kell lenni egy lelkipásztornak. Hogy első az Isten, második a gyülekezet, harmadik a család. És én nagyon szomorú voltam, hogy ezt így gondolják. És nyilván ezt a gyülekezetet talán nem kell erre tanítani, hogy ez miért szomorú dolog. De azért elmondom, hát ha más is hallja az interneten keresztül. Ez egy szomorú dolog, mert ez is ugyanaz van benne, mint hogyha azt mondja, Jézus az első, és akkor a második az nem Jézus, és a harmadik nem Jézus. Ő mindenben első akar lenni. A másodikban is első akar lenni, és a harmadikban is első akar lenni. Nincs olyan, hogy nála nélkül legyen valami. Tehát az első az Isten, és a második az Isten, és a harmadik is az Isten. És azt teszem, amit ő mond. És ha ő azt mondja, hogy a családommal kell lennem, akkor a családommal leszek. És az nem harmadik lesz, hanem akkor az lesz az első. És ha azt mondja, hogy a gyülekezettel kell lennem, akkor a gyülekezettel vagyok. És akkor az nem második lesz, hanem akkor az lesz az első. Mert mindenben ő az első. Mindenben ő az első. És nem jó, hogyha ilyen sorrendet állítunk. És nem jó, hogyha egy lelkész családban a gyerekek úgy nőnek fel, hogy ők csak a harmadikok. Nem, ők elsők. Elsők az Isten előtt. És az Isten megbízásából az ő apjuk előtt is az elsők. És a gyülekezet is az első, amikor a lelkipásztor ezzel bízza meg, ezzel a szolgálattal. Mert mindenben Isten az első. Nincsenek sorrendbe állítható dolgok ő előtte. Hogy előbb majd ezt csinálom, aztán utána azt csinálom. Első a Krisztus, és ő marad mindenben, és ő akar mindenben az első maradni, és mindent vele együtt lehet tennünk. Vele együtt mehetünk a gyászolókhoz, és vele együtt kell mennünk a gyülekezetbe, és a családunkba, és a világba is, vele együtt. A harmadik ember azt mondja, hogy követni foglak, és ebben nem is az a leghangsúlyosabb, ez itt is mondja, hogy előbb még engedd meg, hogy búcsút vegyek a házam népétől, hanem inkább ez a jövő idő, ami itten kihangsúlyozandó. Hogy majd követni foglak, de előbb még elmegyek. Itt ez a majd ez, ami nem megy az Isten előtt, hogy majd holnap majd elkezdem a követést. Holnap majd leszokom az italról, holnap majd félreteszem a cigarettát, holnap majd tisztességesebb leszek a családommal, vagy a feleségemmel. Ez nem így van. Hogyha elhatározod, hogy Isten követője leszel, hogy a Krisztus követője leszel, akkor, akkor azt csak ma lehet megtenni, nem holnap. Mert holnap nem fogod megtenni, egyiket sem ezek közül. Hanem holnap majd azt fogod mondani, hogy holnap, majd megint holnap fogom majd elkezdeni. Ha amit eldöntöttél a szívedben, és Isten elhívott valamire, és ezt megértetted, akkor azt ma el kell kezdened. Ez van benne ebben a harmadik embernek a példájában. Nem lehet halogatni ezt, és majd holnapra halasztani ezt. És ott van persze az is benne, hogy ez a fajta visszatekintés a régire, és visszavágyás a régibe, ez is egy nagy veszedelem az ember számára, de ez már ott volt a legelején is, amikor azt mondja Jézus, hogy nincs ez a fajta otthonosság, ez a fajta fészekmeleg, a múltnak, a gyermekkornak és a régi szép időknek a felemlegetése. Mert aki hátra tekint, aki erre tekint vissza, az félre fog szántani, az nem tudja a tekintetét a jövő felé fordítani, a cél felé fordítani, és alkalmatlan így az Isten országára. Gazdag üzenetek vannak újra és újra ebben a néhány igeversben, bizonyára lesz még máskor is alkalmunk hallani, de mint mondtam is, nem a magyarázat ebben a fontos és a tanítás, mert hiába tanítunk és hiába hallunk erről, hogyha nem kérjük az Istennek a segítségét ahhoz, hogy egy kicsit is átalakítson bennünket, sőt nagyon is átalakítson bennünket ahhoz, hogy készek legyünk az igazi követésre, az odaszánásra, akkor a magunk erejéből ezt meg nem tudjuk tenni. De Isten segít minket, ő hív bennünket, ő akar bennünket, ő vágyik utánunk, és ezért, ami rajta áll, hiszem és bizonyos vagyok benne, hogy meg fogja tenni. Amen.